Szuper. Jó, tehát akkor üdvözlök mindenkit. Rigó Ernő vagyok, a Staki Hálózat Biztonság és Internet Technológiák osztálynak a vezetője, és ilyen módon a Staki oldali LKH Cloud adatközpontnak a műszaki kialakításáért, támogatásáért felelős egyik személy. Röviden igyekszem átnézni, vagy áttekinteni most azokat a funkciókat, azokat az intézkedéseket, amelyek a Staki oldali felhő megoldásban, illetve bizonyos esetekben a teljes LKH felhő megoldásban a biztonságot szolgálják. Kezdeném a nyílt felhő környezetnek a biztonsági kihívásaival, tehát hogy egyáltalán lássuk azt, hogy mi az, amivel kapcsolatban most nekünk intézkedéseket kell hozni, vagy mi az, aminek a biztonságáról szeretnénk gondoskodni. Részben a hallgatóság most már talán ismeri a felhő fogalmát, és az, hogy itt milyen fajta felhasználás zajlik, tehát ezt kevésbé fogom most részletezni. Általánosságban elmondható az, hogy amikor egy kutatói felhőben, vagy akármilyen felhőben, infrastruktúra felhőben dolgoznak a felhasználók, akkor létrehoznak általában szolgáltatásokat. Ezek a szolgáltatások nagyon gyakran vagy valamilyen webes protokollon működnek, vagy ugye Linux környezetű virtuális gépekkel dolgozunk, döntő többségben valamilyen távoli hozzáférés biztosítanak, tipikusan SSH-t. Tehát ez a kettő, a webes szolgáltatások és az SSH-s távoli hozzáférési lehetőség, ezek abszolút döntő többségben megjelennek egy felhő környezetben, illetve abban a kutatói felhő környezetben, amiben mi dolgozunk. Emellett itt Mező György kollégánk már ecsetelte a különböző templétek és szoftver csomagoknak a jelenlétét. Itt ezeknek a kulcsra kész indulását azért gyakran árnyék egészíti ki abból a szempontból, hogy ahhoz, hogy egy szoftver környezet viszonylag gyorsan és egyszerűen elérhetővé váljon az azt felhasználni kiváló kutató számára, ahhoz sok alapértelmezésre szükség van. És ezeket az alapértelmezéseket, főleg, hogyha GitHubon tartjuk mondjuk, vagy egyéb könnyen elérhető helyen tartjuk a kutatók számára ezeket a recepteket, vagy előre csomagolt szoftvereket, akkor bizony a támadó motivációjú külső erők is könnyen hozzájutnak ezekhez az alapértelmezésekhez, tehát nagyon könnyen tudnak kísérletezni azzal, hogy hogyan lehet az infrastruktúránkhoz hozzáférni akár ezeken az alkalmazásokon keresztül. És a harmadik kihívási réteg, ami ugye általában az IT szakembereknek, és ezen belül is az IT security szakembereknek a legtöbb fejtörést okozza, az pedig maga a felhasználói társadalom, maga a felhasználói csoport. Ugye itt azért látni kell az, hogy alapvetően mi kutatókat szeretnénk támogatni, ami azt jelenti, hogy viszonylag kevés köztük az IT professional, és ez ennek eredményeképpen könnyen elburjánoznak a funkciók, különböző próbálkozásoknak a maradékai megmaradnak esetleg a felhőkörnyezetben, vagy olyan dolgok, amikről a felhasználó nem tudja, hogy igazából mire jók, de nem is zavarnak, azok szintén könnyen ott maradnak a környezetben. A másik ilyen kérdéskör az, hogy ugye amikor arra fókuszálunk, hogy valami működjön, akkor kevésbé szeretjük utána frissíteni, vagy kevésbé a legkorszerűbb verziójára törekszünk, hanem inkább arra a célra helyezzük a szemünket, hogy ezek működjenek. És hát ami még a mi környezetünkben előfordult, az hogy hát vannak olyan hálózati protokollok, hálózati szolgáltatások, amelyek nem kimondottan arra valók, hogy azokat az interneten használjuk, egy nyílt felhőkörnyezetben használjuk. Itt két példát mutatok rá. Ezen kívül a Staki adatközpontnak vannak saját kihívásai is, amik szintén a biztonságot befolyásolják. Az egyik az, hogy mi alap esetben minden projektnek adunk nyilvános IP címet, tehát a Wigner adatközpontban ugye ez másképp működik, ott lehet zárt környezetet is igényelni, mi ezt nem biztosítjuk jelenleg, Ezen kívül nagyon nagy teljesítményű hálózati környezetünk van. Ugye a nagyon nagy teljesítményű hálózati környezet az majd a következő adásban ecsetelni fogjuk a Pintér Ádám kollégámmal, hogy milyen jó a kutatóknak, de biztonsági szempontból ez egy kihívás. Tehát egy olyan mondjuk behatolásvédelmi eszköz, ami 10 vagy 100 gigabit per szekundum támadási vagy áteresztő képessége rendelkezik, és emellett a támadásokat képes viszonylag megbízhatóan megállítani, ez borzasztóan költséges. Tehát akár a teljes cloud beruházási büdzsét az biztonsági berendezésekre tudnánk elkölteni játszik könnyedséggel. Emellett ugye nagyon sok szolgáltatást nyújtunk, az előző dián is ecsetelt, minél előbb, minél könnyebben működjön, elvet követve a felhasználók igényeit kiszolgálva, ugye elérhetőek a szolgáltatásaink nyíltan, az API és webszolgáltatások, amik az OpenStack környezetben ebből származnak, illetve egyben az autentikáció, autorizációs, ugye EduID, EduGén rendszerű, ez önmagában nem lenne kevéssé biztonságos, de ugye ez azt jelenti, hogy viszonylag könnyű felületet találni, amin keresztül kapcsolatba lehet lépni a rendszereinkkel. Ezen kívül egyéb felhőfederációkba is csatlakozni fogunk, tehát még több fajta autentikációs metódust fogunk szolgáltatni vagy támogatni, és még további infrastruktúra és platform komponensek is meg fognak jelenni. Tehát ez a széleskörű nyilvános szolgáltatási portfólió, ez inkább növekszik, mint csökkenne röviden. Tehát akkor ez a kontextus, amiben a biztonságról valamit intézkednünk kell, és akkor nézzük meg, hogy hogyan próbálunk ezekkel foglalkozni sztaki szinten. Ugye ez egy elég összetett dolog, és elég sok puzzle darab van a biztonságban. Ugye az a célunk alapvető, hogy egy szilárdságú védelmi rendszert létrehozzunk, megalapozzunk. Úgyhogy amiket itt felsoroltam, ezek mondjuk azt, hogy a minimális komponensek, ugye az egész felhő adatközpont üzemeltetése a legjobb szándék vagy best effort elvén működik, ez a biztonságra is igaz. Tehát igyekszünk a biztonságot olyan módon fokozni, hogy az még a felhasználók számára elfogadható legyen, és eközben pedig a kutatási adatokat megfelelően védjük. Most ezeken a pontokon próbálok viszonylag gyorsan átszaladni, tehát nem fogom a mindegyik diámat részletezni, ez majd későbbi dokumentációs célra is az utókor rendelkezésére áll. A szabályzati környezet önmagában egy nagy kihívás egy ilyen nyílt felhő alapú kutatói közösségeket kiszolgáló rendszerben. Tehát ugye valahol úgy történik ennek az első lépése, hogy ki kell alakítanunk, hogy milyen stratégiával foglalkozunk egyáltalán a biztonsággal, milyen fajta elveket, alapelveket próbálunk követni. Ebből származnak az üzemeltetési elvek, és ebből származnak a felhasználókra vonatkozó követelmények. Ahogy említettem, itt meg kéne, hogy jelenjen, vagy meg is jelenik bizonyos szempontból az üzletmenet folytonosság, vagy katasztrófelhárítás kérdése, de mivel mi egy kutatási infrastruktúra vagyunk, ez nem a leghangsúlyosabb része, tehát nem az a célunk, hogy itt a legtöbb kilencest kihozzuk a rendelkezésre állásunkból, ennek ellenére nyilván ezzel is foglalkozni kell biztonsági szempontból is. Adatkezelést nem hagyhatjuk ki, és hát mindezt a sok szabályzatot és dokumentációt valahogy a felhasználók számára emészthető formára kell hozni, és ennek a kézenfekvőségét, a közelebb hozását a felhasználókhoz, tehát legalább egy megfelelő prezentációs formában való anyag előállításaként látjuk most megvalósíthatónak. Hozzáférésmenedzsment, erről már egy pár szót említettem. A felhasználók projektekhez kerülnek hozzárendelésre ebben a felhő környezetben, és a projekteken belül szerepköröket tudnak kapni. Ugye ez az OpenStack-nek a Keystone modelljéből következik, és ehhez kell nekünk mindenféle külső azonosítási és jogosultság kezelési szintet hozzárendelni. A STAKI ágon ez úgy zajlik, hogy a projekt szintű hozzáférést azt az EduID Föderáción keresztül valósítjuk meg, amelyhez a STAKI-nak is, tehát az a STAKI üzemeltetésnek is valamilyen szinten köze kell, hogy legyen. Tehát a projekt szintű hozzáférésnek a létrehozása az, hogy egy projekt egyáltalán megindulhasson a felhőn, ahhoz kell a munkatársok részéről hozzájárulás, de ezután az, hogy egy projekten belül milyen egyéb felhasználók kerülnek létrehozásra, és azokhoz milyen hozzáférési jogosultságok tartoznak, ezt már nem szigorúan kontrolláljuk. Tehát a projekt önmaga felelős a saját maga által kiszolgált felhasználókért. Ugye ez inkább egy biztonsági hátránynak tekinthető, mert nincs egy központi kontroll, de a jó használhatóság szempontjából pedig én azt gondolom, hogy előny. Erről a hálózati architektúráról egy kicsit többet fog beszélni. Itt az a lényeg, hogy ugye jelenleg két felhő architektúrával dolgozunk. Ennek az elsődleges oka az, hogy különböző hálózati berendezések, különböző, ugye egy generációnyit léptünk előre hálózati sebességben is. Ezen kívül ugye azt, aki saját irodai hálózata is egy másik tényező. Mi megpróbáltuk a felhőt minél jobban kicsatornázni az internetre, hogy a közvetlen 100 gigabites kapacitás az jól kihasználható legyen, tehát itt a sárga komponensek az elsődlegesek, és a többi azok mondhatjuk azt is, hogy a felhő szempontjából hátráltató tényezők, de ez egyben azt is jelenti, hogy azt, akinek a saját központi tűzfalrendszere, stb. Ezek nincsenek a felhő védelmében üzembe állítva. Nézzük, hogy mi más van viszont a felhő védelmében. Ugye a hálózati szempontból, hogyha tekintjük, maga az OpenStack is biztosít védelmi megoldásokat, Layer 2, Layer 3 szinten szeparálja egymástól, izolálja a projekteket. Ez egy logikai izoláció, minden projekt független hálózati erőforrásokkal rendelkezik. Ezen kívül az internet és a projektek közti kapcsolatot az OpenStack szintén egy szűrési megoldással látja el. Emellett, ugye mi egy Cumulus Linux alapú architektúrát használunk az új felhő környezetben, ott egy külön szűrési réteget tervezünk bevezetni, amely külön lehetőséget ad a felhasználói projekteknek a védelmére, illetve a forgalmaknak a szűrésére egyfajta második védelmi megoldásként, de itt hangsúlyozni kell, hogy ez Layer 2, Layer 3, tehát itt alkalmazás szintű védelemről nincs szó. Itt ez az IP címek, portok szintjén áll ez a fajta védelem. Ugye, ahogy említettem, itt 100 gigabites alkalmazás szintű elemzés az meglehetősen költséges lenne. A nyugvó adatok védelméről mindenképp szót kell ejteni, én azt gondolom. Ugye kutatási adatoknak az őrzése, védelme az nem merülhet ott ki, hogy a biztonságos protokollokat használunk és a felhasználókat jól azonosítjuk, hanem amikor tároljuk ezeket az adatokat, amikor megőrizzük ezeket az adatokat, akár a felhő infrastruktúrának a környezetében, itt mindenképp valamilyen garanciákat jó vállalni. Hát ahogy említettem, mi a best effort garanciát vállaljuk alapvetően, emellett azért a lehetőségeket próbáljuk kihasználni. Egyrészt az OpenStack saját maga is biztosít egyfajta izolációt a projekteknek az adattárolásával kapcsolatban, tehát itt logikailag elkülönítetten szerepelnek a projektekben, az adatok nem tudnak egymás adataihoz hozzáférni. Emellett kialakítottunk egy nyugvó kriptográfiai megoldást, ami részben az OpenStack-nek a saját beépített titokkezelő megoldására, részben pedig a Linux alapú fájrendszer, illetve blokkeszköz titkosításra épül. Tehát a projektek, hogyha ilyen igényeik vannak, akkor ki tudnak alakítani maguk számára olyan titkosított adattárolási környezetet, amelyhez a felhő üzemeltetők is meglehetősen bajosan férnek hozzá. Emellett ugye a képfájlok és a sablonos megoldásoknak a biztonsági hátrányairól szót ejtettem már, mint kihívás. Itt igyekszünk a felhasználókat segíteni abban, hogy minél frissebb és security patch-ekkel ellátott forrásból tudjanak dolgozni. Infrastruktúra szinten naprakész VM image jacket szeretnénk biztosítani a jövőben, ez jelenleg még kialakítás alatt van. Elsődlegesen az Ubuntu Linux környezetet támogatjuk VM környezetként, és erre pedig egy automatikus integrációs és telepítési megoldás van jelenleg kialakításban, amely azt hivatott garantálni, hogy a felhőkörnyezetben elérhető Ubuntu Linuxok azok minden szükséges frissítéssel alap esetben rendelkezzenek. A platform szolgáltatások tekintetében szintén ezt a folyamatos automatikusan frissen tartást célozzuk. Ugye itt egy Git alapú CI/CD folyamatot alakítunk ki az orkesztrációs munkacsoportnak a résztvevőivel közösen, és itt is az a cél, hogy olyan project szintű Docker tárolók és Git repozitoriumok álljanak rendelkezésre, amelyek aztán biztosítják, hogy a felhasználók lehetőleg nehezen okozzanak biztonsági rést saját maguk számára. Azért itt ki kell emelni azt, hogy a felhasználóknak is felelőssége van a felhasználata tekintetében, hogyha egyszer létrehoznak valamit, és sose konfigurálják újra, sosem használják a felhő dinamikus képességeit, hanem úgymond egy virtuális gép szolgáltatásként tekintenek a felhőre, akkor hiába frissítjük a minta repozitóriumokat, azokat a felhasználók már nem fogják használni. Tehát ez, hogy cloud képes alkalmazások, cloud képes szemlélettel dolgozzanak a felhasználók, ez mindenképp egy kiemelt fontosságú. Biztonsági monitoring és naplóelemzés is az üzemeltetési folyamatainknak a részeit, elsődlegesen az üzemvitel és a biztonsági szempontok egységesítése a célunk, tehát nincs külön security monitoring csapatunk, hanem az üzemeltetési csapat egyben a security monitoringot is végzi, ugye a NOC és a SOC funkciók azok egyben jönnek létre a felhő infrastruktúránkon. Itt megpróbálunk korszerű megoldásokat alkalmazni, tehát központi naplógyűjtés és elemzés, automatikus riasztások, eszkalációk, ezek a rendszerek, ezek már üzemben állnak régóta Staki ágon. Emellett a felhasználói projekteket próbáljuk aktívan és biztonságra késztetni. Itt egy folyamatos biztonsági pásztázó elemző szolgáltatás került kialakításra, amelyet a felhasználói projekteknek az ellenőrzésére, periodikus megtámadására fogunk használni, és ennek a részeként különböző riportok, jelentések, figyelmeztetések állnak rendelkezésünkre már most is, és ezeket próbáljuk majd a felhasználók számára is elérhetővé tenni. Ugye itt kihívás az, hogy a projektek azok viszonylag mozgékonyak is lehetnek, és könnyen elévülnek ezek a fajta információk, tehát itt egy viszonylag rövid reakcióidőre van szükség. Emellett a Staki Huncertes érintettségét kihasználva egy viszonylag összetett incidenskezelési folyamat áll rendelkezésünkre, amelyet a cloudnak a védelmére is használunk, tehát a teljes életciklusnak a biztonság menedzsmentjét, azt egyébként a Huncertnél alkalmazott incidenskezelő tapasztalatokra építve az ábrán szemléltetett lépés sorozatban, ugye egy körkörös folyamatos javító célzattal létrehozott folyamatmodellben próbáljuk elősegíteni. A célunk nem csak az, hogy az incidensekre gyorsan és hatékonyan reagáljunk, hanem az is természetes, hogy minél kevesebb incidens legyen, de ezt nem az ignorancia növelésével próbáljuk elérni, tehát nem úgy szeretnénk incidens számot csökkenteni, hogy nem tudunk az incidensekről, hanem úgy, hogy minél nagyobb rálátásunk és minél több ismeretünk legyen az infrastruktúra működéséről és a pillanatnyi biztonsági állapotról. Emellett
utolsó... Erről egy perc, bocsánat.
Utolsó diaként, igen, köszönöm, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy amellett, hogy mi a felhő infrastruktúrának a biztonságával foglalkozunk, és próbáljuk a lehető legtöbbet kihozni a jelenlegi szolgáltatási környezetből a biztonsági szempontok terén, ezt a szolgáltatást, ezt a projektek számára is igyekszünk nyújtani. Ugye itt ez nehéz a határvonalat megtalálni, hogy mi az, ami a felhő projektnek a saját érdekeit szolgálja, és mint ilyen a felhasználók számára a felhő használatával együtt jár, és mi az, ami már egy felhasználói projektnek a mélyebb megismerését és egy külön kis projektnek az alapítását igényli. De mindenképpen a tapasztalataink átadása, tanácsadás, esetleg kisebb penetrációs tesztek végrehajtása szintjéig állunk a felhasználóknak a rendelkezésére külön díjazás vagy külön megállapodás nélkül, hogyha ennél többre van szükség, akár policy kialakításra, akár mélyebb szintű részvételre egy projektnek a biztonság menedzsmentjében, akkor erre már valószínűleg külön megállapodást kell kötnünk. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy sikerült valamennyire a biztonsági kérdések felszínét megkapargatnom a felhő, kutatási felhő infrastruktúra tekintetében, és akkor visszaadom a szót.